Európa Rádió hallgatók figyelmét. Boldog, békés, sikeres új esztendőt kívánok minden kedves Európa Rádió hallgatónak. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. António Costa, az Európai Tanács elnöke megköszönte Orbán Viktor miniszterelnöknek az Európai Unió tanácsának magyar elnöksége ideje alatt végzett munkáját. Az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke az X közösségi oldalon mondott köszönetet a magyar miniszterelnöknek és a december 31-ig tartó féléves uniós tanácsi elnökség levezetését végző magyar diplomatáknak. Magyarország uniós tagságának történetében ezelőtt egyszer, 2011 első fél évében töltötte be az uniós tanács elnöki tisztségét. António Costa a bejegyzésben üdvözölte a január 1-én kezdődő lengyel uniós elnökséget, és azt írta, várja a közös munkát Donald Tusk lengyel kormányfővel egy biztonságosabb Európa érdekében. A magyar és román rendvédelmi vezetők találkoztak Románia Schengeni övezethez való csatlakozásának alkalmából a Csanád-Palotai autópálya határátkelő helyen, közölte az országos rendőrfőkapitányság. Balogh János rendőr altábornagy és a román határrendőr főfelügyelőség vezetője jelképesen közösen nyitották meg a Magyarország és Románia között húzódó államhatárt. Az ünnepségen a magyar rendőrség zenekara szólaltatta meg a két ország és az Európai Unió himnuszát. A vezetők romániai idő szerint január 1-én 0 órakor közösen nyitották fel a sorompót a Csanád-Palotai autópálya határátkelő helyen. A magyar-román határszakasz további átkelőhelyein hasonló ünnepség keretében került sor a határnyitásra. Románia Schengeni övezethez való csatlakozása Magyarország számára fontos nemzeti elégtétel, hiszen a most megszűnő határellenőrzés magyarok millióit választotta el egymástól, de amit most tettünk, azt román barátainkért is tettük, mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Pocsai és Bihar keresztes közötti határátkelő szimbolikus megnyitásán. Románia csaknem 40 határ átkelő helyén szűnik meg a rendszeres határellenőrzés január 1-én. Most nem csak Románia Schengeni övezethez való csatlakozását ünnepeljük, hanem azt is, hogy a meglévő 12 Magyarországot Romániával összekötő útkapcsolat mellé 10 új útkapcsolat is forgalomba lép. Ezzel az átkelők átlagos távolságát a jelenlegi 37 kilométerről 20 kilométerre csökkentik. Mégis üzent a magyaroknak éjfélkor Súlyog Tamás köztársasági és Orbán Viktor miniszterelnök is. Súlyog Tamás a megszokott hagyományt átformálva nem év elején, hanem a karácsony meghitt örömében köszöntött december 26-án. A köztársasági elnök beszédében az egymáshoz tartozás jelentőségét emelte ki. Szilveszter éjjelén pedig egy címeres vízjeggyel ellátott, hivatalos környezetben készült kocintós fotóval köszöntötte az ország népét éjfélkor. Azt írta, békés és boldog új évet kíván minden magyarnak határon innen és túl. A miniszterelnök is üzent, Orbán Viktor kormányfő közösségi oldalán ugyancsak pontban 0 órakor kívánt boldog új évet Magyarországnak. Az egyik hazai banknál már lehet is igényelni a munkáshitelt. Az Erste munkáshitele 18 éves kortól igényelhető, legfeljebb 25 éves korig, és az igénylő rendszeres jövedelmének el kell érnie a legalább nettó 260 ezer forintot. Emellett a hiteligényléshez legalább 20 órában munkavállalóként vagy vállalkozóként szükséges dolgozni. A kamattámogatás feltétele, hogy a munkáshitel igénylője a futamidő első 5 évében Magyarországon éljen és itt legyen a bejelentett munkahelye is. Az Erste Banknál mától elérhető a munkáshitel. A minimum hitelösszeg 500 ezer, a maximum 4 millió forint, a futamidő 5-10 év lehet, közölte a biztosdöntés.hu szakportál. Sarki fénnyel köszöntött be az új év itthon a sarki fény, vagy ahogyan az északi féltekén gyakran hívják, az északi fény változó, de látványos fényhatással járó jelenség. Az időkép kihelyezett kamerái szilveszter éjjelén is több felvételt készítettek a sarki fényről a Börzsöny és a Pilis felett. Maga a jelenség a föld északi és déli sarkánál a légkörbe jutó elektromos töltéssel rendelkező részecskék által keltett fényhatás, amely inkább a téli hónapokban jellemző. Ahogy a föld mágneses mező vonzza a részecskéket, ők energiájuk egy részét átadják a légkörnek, ez jár látványos fényhatással.
Az időjárásról.
Nyugat felől szakadozik, csökken a réteg felhőzet, de az északkeleti megyékben még továbbra is borult, párás maradhat az idő. A délnyugati déli szél nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 0 és 12 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek mínusz 5 és plusz 3 fok között lesznek. Északkeleten lesz hűvösebb.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Kill and take away.
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Sárközi Zsófia vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Újévi szokások.
Ahogy azt tartja, és nem csak a szakirodalom tartja ezt így, tehát egyfajta rendet vagy rendszert teremtenek az életünkben. És ugyanígy vagyunk vele napjainkban is, amikor minket körülvesz a zűrzavar és a rengeteg negatív hatás, gondoljunk a napjaink állapotára. Kell valami, ami úgy rendet teremt, vagy rendet hoz, és megnyugvást ad a mindennapokra. És ezért fontosak ezek a szokások, mert akkor tudjuk, hogy van hová visszanyúlnunk, van mire emlékeznünk, vannak gyökereink, tehát akkor ilyen jövőképet is tudunk alkotni magunknak.
200 éves 2025-ben a Magyar Tudományos Akadémia.
Mi szeretnénk egyre jobban kiterjeszteni az akadémia aktivitását, küldetésének beteljesedését a vidéki egyetemi városokban és azoknak a vonzás körzetében.
Túrák, kalandok az Erdélyi Kárpát Egyesület szervezésében a 2025-ös esztendőben is.
Idén nagyon sok eketúrát is hirdettünk meg, több mint 100, vagy nagyjából 170 eketúrát, ezek ugye havonta megrendezett túrák, amelyeken több mint 2900 résztvevőnk volt, és hogyha összeszámoljuk a síversenyeket, a teljesítménytúrákat és a havonta megrendezett kirándulásokat, akkor több mint 4000 résztvevőt mozgattunk meg idén, amit sikerként könyvelünk el.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk!
We have been marooned on this island of men we call our home, but no one seems to know what we're all doing here and why we are alone. Meanness is loose upon our land. The Follow me.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A hagyományok olyan szerepet töltenek be életünkben, amelyek formálnak bennünket, sőt, identitásunkat is meghatározhatják. Mai adásunkban dr. Gál Adél néprajzkutatóval, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola filológia tanszékének oktatójával beszélgetek az újévi szokásokról. A közösségek életében mindig fontosak a hagyományok, szokások, és ezek általában ilyen közösségformáló jellegűek. Kérem, meséljen ezekről a szokásokról, az újévi szokásokról.
Tehát a népszokások az emberi élet minden szegmensére hatnak. Tehát a viselkedés és gondolkodás szabályozó erővel bírnak, mondhatjuk így is. Ezek hosszú időn át alakulnak ki egy-egy közösségben, vagy az ember életében. Tehát az egyén, aki ugye beleszületik egy közösségbe, az ebbe szocializálódik, úgy nő fel, hogy alkalmazkodik az ott kialakult szokásokhoz, de alkalmazkodik, megtanulja, átveszi, és később ő is ugyanez szerint él, alakítja a napjait, vagy átadja, tehát átörökíti a következő nemzedékre. És bármilyen területet veszünk az életünkből, akár az emberi élet fordulóit, az átmeneti rítusokat, vagy gondolok itt mondjuk a születés, a halál, vagy a esküvők, lakodalmak, bármi, vagy az ünnepnapok, jeles napjaink, tehát amelyek valami rendszer képeznek az életünkbe, ezek köré mind rengeteg szokás, és ezzel együtt hiedelem is csoportosul, tehát alakul. És valamiféle rendet teremt az emberek életében az, hogy ehhez megpróbálnak alkalmazkodni, vagy megtanulnak alkalmazkodni, hiszen ezek lényegében íratlan szabályok, amelyeknek meg kell felelni. Íratlan szabályok, előírások, vagy netalán tilalmak, amelyekhez tartani kell magukat. Az új év szintén egyfajta átmenet. Átmenet az új évből az új esztendőbe, de ez valamilyen fajta, tehát az egyszerű ember gondolkodásában is egyfajta szakrális idő, amikor sok mindent megtehet, úgy gondolja az ember, sok mindent megtehet annak érdekében, hogy az előtte lévő esztendő, vagy az előtte álló esztendő szerencsés legyen, gazdagságot hozzon, boldogságot hozzon, elhárítsa a rosszat, és a többi. Tehát lényegében az új év körül kialakult szokások, mind a jövendőlés vagy bőségvarázslás, mondhatjuk így is, tehát jövendőlés, bőségvarázslás köré épülnek. Tehát számos szokás kapcsolódik ehhez, és lényegében ugye mindegyiknek az a célja, hogy előzze a bal szerencsét, boldogságot, szerencsét, gazdagságot próbáljon az emberi életbe hozni, vagy az emberek maguknak biztosítani. Tehát ugye ez a következő évre. Mert úgy gondolták, hogy minden, amit az új év napján tesznek, vagy az új év napján történik az emberrel, az kihatással lesz az egész esztendőre. És ezért figyeltek arra, hogy ezen a napon, tehát új év első napján, vagy az év fordulóján mit tesznek, hová lépnek, mit mondanak, hogyan szólnak, mi van az asztalon, mi van a pénztárcában. Tehát ez mind-mind úgy gondolták, hogy mivel ismétlődni fog, tehát akkor egész évben így történik majd. Ezért volt tilos kölcsönvenni, kölcsönadni, tartózkodtak a házi munkától különféle, de figyeltek arra, hogy ne veszekedjenek, ne mondjanak rossz szót, stb. Tehát tényleg minden pillanat erre az első napra, tehát ennek az első napnak minden pillanata valamit jelentett a vallásban, és itt az elfogyasztott ételtől kezdve tényleg az ember minden lépéséig valamit jelentettek azok a cselekedetek. Ugye közismert hiedelem az, és említettem is az előbb, hogy nem adnak ki, és semmit sem adnak ki a házból, vagy semmit sem kérnek kölcsön, mert ugye azt tartották, hogy ha új évkor kiadnak valamit a házból, akkor egész évben kifelé fog menni a szerencse is ezáltal, és nem akarták, hogy ugye tehát a szerencsét azt meg kellett tartani. Azt is említettem az előbb, ugye, hogy nem volt szabad főzni, mosni, varni, vagy tehát ilyen házi munkát végezni. Lényegében a mosástól való tartózkodás már ez karácsonytól tilalom volt. A vidékünkön is mondták, tehát idősebbek ma is tudják azt, hogy a két ünnep között nem mosnak ágyneműt például. És itt most a mosásra, mint a kézi mosásra gondolok, tehát kézzel nem mostak, és ugye az ágyneműt pedig az állatokkal, az apró jószággal hozták kapcsolatba, hogy szerencséjük legyen az apró jószág kapcsán, ugye a gazdaságban a következő évben, ezért nem mosták az ágyneműt, és ugye itt az ágynemű vagy az apró jószág között itt a toll, a talura kell gondoljunk, hiszen ugye ezzel hozták kapcsolatba. De jellemző volt, és ez szinte minden vidéken megjelent, hogy férfi látogatót vártak elsősorban, mert úgy tartották, hogy ha férfi lép be elsőnek a házba és kíván szerencsét, akkor a szerencsét hoz az egész esztendőre. Ugyanakkor azt is megjósolták ebből, ezt most idézőjelbe téve mondom, hogy ha férfi lép először a házba, akkor a jószág szaporulatra tudtak ezzel utalni, tehát akkor például a hím állatszaporulat, vagy ha nő lép először a házba, akkor a nőstény állatszaporulat lesz jobb vagy szerencsésebb a következő évben. Tehát így lényegében a nemekre vonatkozóan erre is tudtak, vagy próbáltak igazából következtetni. Az ételek kapcsán elmondhatjuk, hogy arra is figyeltek, és ugye figyelünk ma is, hogy mi kerül az asztalra új évkor. Elsősorban arra figyel egy család, hogy az asztal az évfordulóján, tehát óéveste, új év első napján bőséges legyen a terített asztal, hiszen az bőséget jelentett akkor az előttük álló esztendőre. Az másik kérdés, hogy mi az, amit ilyenkor ehetnek az emberek, vagy mi az, amit szokás ilyenkor enni. Általában ugye azt tartják, hogy lencsét kell enni, mert az sok pénzt, szerencsét hoz, úgyhogy a lencse készítése és a lencsének mindenféle formája az egyre inkább, és mai napig is jelen van a családoknál, de itt nem csak a lencsére, hanem ilyen apró szemes ételekre lehet gondolni, akár kölesre. És ha belegondolunk, általában ugye azt szoktuk mondani, hogy a népi hitvilágban, a paraszti világképben nagyon jól megfér egymás mellett, például Isten, Szűz Mária, az imádkozás, az esőért való imádkozás, de a ráolvasás, a boszorkányság, vagy a szentelt víz, stb. Tehát valahol a kettő összekapcsolódik a vallásossággal is, tehát a népi hitvilágban ez a vallásosság és a különböző hiedelmek nagyon jól megférnek egymással. És azért említettem ezt most, mert például, ha mi a lencsére gondolunk, vagy az ételekre gondolunk, akkor ugye azt tartják, mert hogy a lencse szerencsét hoz, de ha mélyebben is megvizsgálnánk ezt a kérdést, egyes kutatók a lencsét például a Bibliában említett történettel hozhatják, vagy hozzák párhuzamba, vagyis ugye a hát mondanám, hogy kereshetjük a lencseelvés eredetét a Bibliában. Gondoljunk Mózes első könyvére, amikor is ugye a 25. részben talán, ha jól emlékszem, ugye Jákob hatalmas vagyont szerzett ezzel a fajta étellel, amikor is ugye az áll a Bibliában, hogy egy tál lencsért vette meg bátyjától Ézsautól az első szülöttségi jogot. Tehát azt jelenti, hogy övé lett ugye a család vagyona, a gazdagság, tehát gazdagságot szerzett ezáltal. Nyilván tehát a Bibliában nem a lencse szót használja, de arra a vörös ételre, amit a Biblia szentírás említ, a teológusok, kutatók a lencsét határozták meg. Szóval jelen van a hitvilágunkban, a szokásainkban ott lencsét kell lenni, mert szerencsét hoz, de ha mélyebb gyökerekre nézünk, akkor talán ezzel is összefüggésbe hozható a szentírással, a Bibliával. Érdekes a hozzáállás a halas ételekhez, mivel ugye egyes helyeken azt mondják, halat kell lenni, mert a halnak sok pénze van. Nyilván ez mondjuk ilyen tengerparti vidékeken jellemző. Más szerint is nálunk azt mondják, hogy nem kell halat enni, mert elúszik vele a szerencse, nem szabad halat enni, hogy ne ússzon el a szerencse, és ha jobban belegondolunk, és megint akkor hozzuk a szentírással összefüggésbe a hal eredetét, hát ha Jónás történetére gondolunk, aki a hal gyomrában szenvedett és sínylődött, akkor ugye a keresztény ikonográfiában Jónás, a hal gyomrában szenvedő Jónás, az a szenvedő ember szimbólumává vált, és ezáltal a hal is valamilyen balszerencse, vagy szerencsét jelképez, tehát lényegében a hal a legmélyebb nyomorúságot ábrázolták, és így igyekeztek azt elkerülni. Na most mi pedig azt tartjuk, ugye, hogy halat nem eszünk, mert elúszik vele a szerencse. Ezt is mondhatjuk, hogy talán összefüggésben van ez a kettő. A szilveszteri szokásainknál, ha a napjainkra gondolunk, akkor ugye jelen van a hangos ünneplés, hát most mondanám, hogy hangos összejövetelek, és szinte ma már elengedhetetlen kelléke mondjuk egy jó szilveszteri mulatságnak, bulinak, éljünk ilyen szóval, a tűzijáték, vagy valamilyen ugye hangos dolog. Általában a tűzijáték az, ami jelzi az évfélt és az egyik napról a másikba, egyik évből a másikba való átmenetet, tehát ezt a váltást. A zajkeltés az mindig is hozzátartozott az ünnepléshez, tehát az új év búcsúztatás, az új év köszöntésnél ott volt a zajkeltés, és ami ma már ugye tűzijátékban testesül meg, de ha belegondolunk, tehát régen is ott voltak az énekek, az énekléssel, vagy karikásostorral, dudával, csengővel, próbáltak ugye valamilyen, vagy kolompal zajt kelteni ebben az időszakban, és ez nem csak az ünneplés, a jókedv jele volt, hanem ezzel is, a zajkeltéssel a rosszat akarták előzni, tehát az óév minden rosszát, minden búját, baját akarták előzni, hogy az új esztendő csak a szerencsét tartogassa, csak a boldogságot hozza, tehát előzzük a rosszat, a gondűzést. Viszont ha ennek is mélyebb gyökerét keressük, akkor mondjuk a zajkeltésnek a török időkhöz is köze lehet. Hiszen ugye az ellenség egyrészt megrémítése, elzavarása volt abban az időben a cél, vagy pedig az, hogy ugye minél nagyobb zajt keltettek a település lakói, mondjuk így, akkor az ellenség azt hihette, hogy milyen sokan vannak, és ez megrémíthette a támadó ellenséget, és akkor ezzel egy kicsit úgy megtorpant, vagy eleve elűzték a nagy zajjal, tehát ez ide is visszavezethető. Napjainkra pedig ugye ez egy ünneplési formává vált.
Ugye elhangzott az, hogy ezeket csinálták, és tartsák ma is. Az ön meglátása szerint mi mennyire van jelen manapság?
A szokásaink, hagyományaink azok végig ott élnek, és ma is ott élnek a tudatunkban, bár nem biztos, hogy oly mértékben ragaszkodunk, vagy ragaszkodnak hozzá az egyének az emberek, mint mondjuk a korábbi időszakban. Tény, hogy a szilveszter, az új év, tehát ez a fajta átmenet, ez nagy jelentőséggel bír, azt hiszem mindenki életében, és igyekszik mindenki ezt méltóképpen megünnepelni, és gondoljunk itt az újévi fogadalmakra, a bulikra, baráti összejövetelekre, tehát nagyon sokszor ma erről szól az ünnep. Az megmaradt sok helyen, hogy mi kerül az ünnepi asztalra, tehát a bőséges ünnepi asztal, vagy az olyan ételek, mint a lencse. Említhetném még mondjuk a korhelyleves, tehát káposztás étel, az is kerül az asztalra, hagyomány szerint régen is így volt, még a mi családunkban is. Tehát ezek ott vannak, ezek a jellegzetes ételek ott vannak az ünnepi asztalon, és elsején ugye. Kevésbé jellemző az, hogy házról házra járnak, és jó szerencsét kívánnak. Ugye korábban fiatalok, kisfiúk csoportokba verődve új év első napján házról házra jártak, és szerencsét, jó szerencsét kívántak, egészséget a család számára. Ma már ez átváltott egy formálisabb baráti látogatásba. Tehát a környezetünkre tekintve nagyon sokszor, ugye az egyik család átmegy a másikhoz azért új évet köszönteni, tehát megmaradt ebből a szokásból is valami kicsit átformálódva. És ugyanúgy az ételeknél is, nagyon sok családnál ma is ott a lencse megjelenik az asztalon, mint a bőség és a szerencse. Sokan figyelnek arra, vagy figyelünk arra, hogy a pénztárcában ott legyen a pénz, gondoljunk itt szerencsepénzre, vagy bármire, tehát hogy tele legyen, hiszen akkor az egész éven tele lesz. Úgy gondolom, hogy nem tudjuk és nem szabad elvetnünk ezeket a szokásainkat, hagyományainkat, hiedelmeinket. Kötődjenek azok valláshoz, vagy a néphithez, tehát bármi, mert egyfajta kapaszkodót jelent, egyfajta hidat jelent. Tehát a szokásvilág és a kialakult cselekvéssorok, ez egyfajta nem is csak, hogy átmenet, egy folytonosság. Tehát egy olyan folytonosság az életünkben, egy olyan állandó, stabil pontok, amihez újra és újra visszatérhetünk, és amelyeket nekünk is ugyanúgy alkalmazkodnunk kellene, vagy átadnunk a következő generáció számára, tehát ahogy azt tartja, és nem csak a szakirodalom tartja ezt így, tehát egyfajta rendet vagy rendszer teremtenek az életünkben. És ugyanígy vagyunk vele napjainkban is, amikor minket körülvesz a zűrzavar és a rengeteg negatív hatás, gondoljunk a napjaink állapotára. Kell valami, ami úgy rendet teremt, vagy rendet hoz, és megnyugvást ad a mindennapokra. És ezért fontosak ezek a szokások, mert akkor tudjuk, hogy van hová visszanyúlnunk, van mire emlékezünk, vannak gyökereink, tehát akkor ilyen jövőképet is tudunk alkotni magunknak.
Dr. Gál Adél néprajzkutatót, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola filológia tanszékének oktatóját hallhatták, aki újévi szokásukról mesélt. Today, I'm hungry and I'm ready for change. I run too far to still be the same. See who I was, I give him away. Today, today, no longer bound by what people say. I know that I will make mistakes. I fall, but I refuse to stay today. I've been waiting all my life to get to the door. And now it's time to help someone see their life for so much more. Today we go.
thinking, how much more of this can I take? In a minute I'm about to break. Today, see the pain has purpose, so don't throw it away. There's a harvest if you only wait. Don't walk out now, I need you to stay. Today,
hey. Though you never felt winds blow like these before, but if what you see is all you see, you will miss this so much more.
Today we go. Think I felt my last drop of rain. I believe I'm gonna be okay. Today, see today, I'm still here because of my faith. I believe that Jesus still is the way. I said his name cause I'm not afraid. Today.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. A Magyar Tudományos Akadémia, a magyar közélet egyik legnagyobb presztízsű intézménye 2025-ben ünnepli alapításának 200. évfordulóját. A nagyszabású rendezvénysorozathoz a Teleki József Akadémiai Klub együttműködve a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem Újszászi Kálmán Református Örökségkutató Intézetével, valamint a Tokajhegyalja Egyetem Regionális Történeti és Művelődés Kutatási Tanszékével történettudományi konferencia szervezésével csatlakozik. Erről hallják Bódis Attila összeállítását.
A program célja volt az akadémiai mozgalom helyi kultúrára és identitásra gyakorolt hatásának vizsgálata. Bár az akadémia működése mindig a fővárosban csúcsosodott ki, az intézmény utánpótlása és kiemelkedő társadalmi legitimációja elképzelhetetlen lett volna a vidéki művelődési bázisok nélkül. Sárospatak és térsége e hátország fontos része. A tanácskozás keretében áttekintették a Sárospatakot és térségét, vagyis Tokaj hegyalját, és általában Zemplént az akadémián belül képviselő, illetve az innen induló elszármazott akadémikusok életművét, e tudósok Zemplénnel megmaradó kapcsolatrendszerét, szűkebb pátriájukra gyakorolt hatását és helyi emlékezetük alakulását. A rendezvény sorozat előző este a Magyar Tudományos Akadémia elnökének, Freund Tamásnak az előadásával kezdődött. A rendezvény előtt arról kérdeztem, hogyan erősítik a Magyar Tudományos Akadémia tevékenységét a vidéki akadémiai klubok, szervezeti egységek ma.
Mi szeretnénk egyre jobban kiterjeszteni az akadémia aktivitását, küldetésének beteljesedését a vidéki egyetemi városokban és azoknak a vonzás körzetében. Van is az akadémiának 5 országon belüli területi székháza és ahhoz kapcsolódó területi bizottságok, és ilyen klubok is, mint a Teleki József Akadémiai Klub. Én úgy gondolom, hogy különösen most a 200 éves évfordulónkon óriási jelentősége lesz annak, hogy vidéken is elinduljanak ezek a szervezések. Nagyon sok programtervünk van, többek között az is, hogy megemlékezünk a vidékről származó akadémikusainkról. Itt most nyilván Teleki Józsefnek lesz kitüntetett szerepe ezen a konferencián, hiszen akadémiánk első elnöke volt, és tudjuk, hogy a könyvtárat ő alapította a 30 ezres családi könyvtárának felajánlásával. De ez csak egy példa, mi szeretnénk tényleg az összes járást felbíztatni arra, hogy nyomozzák ki a járásukból, kik lettek az akadémia tagjai az elmúlt 200 évben, és programokat indítsanak, meg is tudjuk őket támogatni anyagilag, de nem ez a lényeg, hogy például feltárni a szülőhelyeiket, a sírjaikat gondozni, megemlékezéseket rendezni a születés vagy halál évfordulóján, tehát tudatosítani az ott élő népességben, hogy milyen fantasztikus elméket adtak ők a magyar tudománynak. És ez szerintem erre nincs jobb alkalom, mint az MTA 200 éves évfordulós ünnepség sorozata, amikor tényleg erre komoly hangsúlyt szeretnénk fektetni.
A vendéglátó intézmény, vagyis a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem rektora dr. Engi Sándor, aki egyben a Teleki József Akadémiai Klub alelnöke is, véleménye szerint óriási esemény az intézmény életében egy-egy ilyen színvonalú esemény, mint az akadémia elnökének előadása.
Nagyon fontosnak tartom, azért, mert a tudománynak és a teológiának valahol találkoznia kell, ilyen magasrangú előadó nem nagyon fordul meg a falaink között, sokat várunk attól, hogy egy diszkuszió alakul ki, és azokban a kérdésekben, amelyekről az előadás szól, biztos, hogy lesz mondani valónk, biztos, hogy lesz megjegyzésünk, biztos, hogy lesz értelme beszélgetni, hiszen az a belső világ, az számunkra is fontos, amiről az elnök úr beszél, és ha egy ilyen katalizátoron keresztül, az informatikán keresztül történik a kreativitás a belső emberünkből fakadóan, akkor ehhez nekünk van hozzátenni valónk.
A Magyar Tudományos Akadémia, a magyar közélet egyik legnagyobb presztízsű intézménye 2025-ben ünnepli alapításának 200. évfordulóját. Erről készült összeállításunkat hallották.
For so long I carried the weight of my past, crippled by burdens like stones on my back. I thought I had fallen too far from your grace, but you came and showed me the way. When I was lost, so searching, you were the ground beneath my feet. When I was a blind man begging, you were the eye so I could see. When the smoke was rising up, you were the air that I could breathe. You gave me hope, you gave me something to believe. Now I'm a and pulled me out of the
Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Séták, gyaloglások, biciklizések és teljesítménytúrák különböző helyszíneivel együtt több mint 4000 résztvevőt tartott számon az Erdélyi Kárpát Egyesület a 2024-es esztendőben. A teljesítménytúrákról, önkéntesekről és a résztvevőkről, valamint a 2025-ös év januári túra terveiről kérdeztük Kis Mihály Boglárkát, az Egyesület irodavezetőjét. A riporter Bálint Enikő.
Az eketúrák mindig is izgalmasak, és itt sosem áll le az élet, és mindig pörög, ahányszor jövök veled beszélgetni. Milyen terveitek voltak ebbe az évbe, azaz 2024-ben?
2024 az egy megszokott év volt a tavalyi évhez képest, ugyanis idén nem mi kellett megszervezzük az Eke vándortábort, ezért úgy döntöttük, hogy ismét megszervezzük mind a 4 teljesítménytúrát, és emellett a márciusi síversenyeket, hát a terveink azok meg is valósultak. Márciusban megszerveztük a gyereksíversenyt és a Hangai Oktáv családi síversenyt. A gyereksíverseny azért volt különleges, mert idén ünnepeltük a 20. születésnapját, így a résztvevőket, a 80 résztvevőt megleptük egy születésnapi tortával is a díjkiosztás után. A Hangi Oktáv családi verseny szintén egy kisebb mérföldkőhöz érkezett, ugyanis idén 5 éves lett, és nagyon örültünk, mert idén volt 3 generációs család, ami azt jelenti, hogy nagyszülő, szülő és gyerek, mivel a családi versenynek pont ez a fő célja, hogy minél több generációt megmozgasson, megszólítson. Örültünk, hogy idén 3 ilyen csapat is volt, és az idei családi verseny egy másik különlegessége, az a 11 fős, a piszkos 12 csapat volt, akik nem csak a legnépesebb csapatnak járó vándorkupát vihették haza, hanem megdöntötték az eddigi rekordot, ami a csapat létszámát illeti. És ugye, amint befejeztük a síversenyeket, már kezdődött is a nagy készülődés a teljesítménytúrákra. Idén is a Jókai teljesítménytúrával nyitottuk meg a szezont, amin ismét sikerült megdöntenünk a rekordot, ugyanis 638 résztvevőnk volt. És ugye ezt követte a júniusi Bánfi túra, amire habár eleinte egy picit nehezebben indult be a jelentkezés, végül nagyon megugrott, és a 22 kilométeres gyalogos változaton majdnem 100 résztvevőnk volt, úgyhogy is rekordokat döntögettünk. A júliusi vasvári teljesítménytúrán már évek óta elég kevesen vesznek részt, mert a Bánfi eléggé elrabolta a célcsoportot, úgyhogy ez idén is így volt. 52-en voltak, akár csak 2022-ben, mert ugye tavaly nem volt vasvári. És az idei vasvárit az extrém hőség tette nagyon emlékezetessé, még soha-soha nem volt ennyire meleg a vasvári biciklis teljesítménytúrán. Ennek ellenére mindenki, aki bejelentkezett, el is jött, a legkeményebb hölgyek is felültek a biciklire, és letekelték a majdnem 100 kilométeres távot, viszont néhányan meg mártóztak még a bélesítóban is, mert tényleg annyira jó idő volt. És augusztusban zártuk a teljesítménytúra szezont, a KÓS teljesítménytúrával, amelyet idén is a Magyar Napok előrendezvényeként szerveztünk meg. Hát ebben az esetben is nagyon nehezen indult be a jelentkezés, a regisztráció, ugye ez az az időszak, amikor a legtöbb család vakációzik, nyaral, és ennek a számlájára írtuk. Végül 132-en jöttek el, viszont ebben az esetben is extrém hőség volt, rengeteg víz fogyott, volt, ahol még kellett pótolnunk is utólag a vizet, meg nagyon kalandosan sikerült, hogy az egész túra, mert a nagy meleg miatt sokan lerövidítették a túraváltozatokat, voltak, akik eltévedtek, és az utolsó túrázók meg majdnem 9 órakor értek be a célba, úgyhogy nagyon izgalmas volt számunkra, szervezők számára is. És ugye még azt is megemlíteném röviden, hogy ugye idén nagyon sok eketúrát is hirdettünk meg, több mint 100, vagy nagyjából 170 eketúrát, ezek ugye a havonta megrendezett túrák, amelyeken több mint 2900 résztvevőnk volt, és hogyha összeszámoljuk a síversenyeket, a teljesítménytúrákat és a havonta megrendezett kirándulásokat, akkor több mint 4000 résztvevőt mozgattunk meg idén, amit sikerként könyvelünk el.
Ennek nagyon sok szervezési munka van mindig a hátterében. Szoktak-e lenni önkéntesek, akik jelentkeznek, vagy fogadtok-e önkénteseket, akik segíthetnek nektek?
Természetesen igen, ugyanis ezeket a rendezvényeket csak is önkéntesekkel tudjuk megszervezni. Például a Jókai teljesítménytúrán mozgatunk meg a legtöbb önkéntes, nagyjából 70 szemét, és idén összesen 119 önkéntesünk volt, benne vannak ugye a síversenyes önkéntesek, a teljesítménytúrás önkéntesek, és a túravezetőink, akik szintén önkéntesen szervezik a túrákat hónapról hónapra, úgyhogy ezúton is szeretnénk kifejezni őszinte elismerésünket, és köszönetünket, amiért a szabad idejüket feláldozva önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek a rendezvények megvalósuljanak, hiszen nélkülük tényleg nem lehetne, a teljesítménytúrákon is annyi helyszín van, hogy mindenhol kell legyen legalább 2 önkéntes, úgyhogy ez csak így működik.
És egy teljesen új év, új tervekkel vagytok tele. Hogyan néz ki eddig az, amiről már tudtok?
Jövőben lesz változás az eddig évekhez képest. Úgy néz ki, hogy a síversenyeket, a márciusi síversenyeket jövőre meg tudjuk egy picivel korábban szervezni, ami eddig azért nem valósult meg, mert a főszezonban nagyon nehezen tudjuk megkapni a sípályát, de jövőre lehet róla szó, hogy egy picivel hamarabb tudjuk, még nincs meg a pontos dátum, de amint meg lesz, azt közzé fogjuk tenni. Viszont biztos, hogy lesz gyereksíverseny és hangjájuktáv családi síverseny is. Ami a teljesítménytúrákat illeti, 2 dátum már megvan pontosan. Az egyik az a Jókai teljesítménytúrái, ami május 10-én lesz, és a Bánfi teljesítménytúrái, ami június 21-én. Hát a Vasvári túra kapcsán említettem, hogy évről évre egyre kevesebb a résztvevőnk van, úgyhogy abban gondolkodunk, hogy egy kicsit átalakítsuk ezt a túrát, és lehet, hogy csak egy ilyen emléktúra jellege lesz, és nem fogjuk annyira nagy dobra várni, mint a többi teljesítménytúrát, mivel nem szeretnénk, hogy teljesen elmaradjon, azt hiszem, hogy ez egy ilyen köztes út lesz, hogy mégiscsak megszervezzük és részt tudjuk venni, de lehet, hogy nem lesznek ellenőrző pontok, hanem csak aki akarja, az letekerheti ezt a távot Vasvári emlékére. És ugye, mivel a KÓS teljesítménytúrán is aránylag kevesen szoktak részt venni a vakáció miatt, meg a nagy hőség miatt, abban gondolkodunk, hogy ezt el fogjuk halasztani szeptemberre, amikor már kellemesebb az időjárás, meg mindenki hazaérkezik már a vakációból. Még nincs meg a pontos dátum, viszont igyekszünk az év elején ezt is eldönteni. És ugye idénre terveztünk volna egy 5. teljesítménytúrát, amit sajnos végül nem sikerült megszervezni. Viszont jövőre szeretnénk, ez a Hunyadi Mátyás teljesítménytúra lenne, amelyet régebb már megszerveztek az idősebbek kések Tóth Pál Tamás vezetésével, viszont hát az elmúlt években ez nem volt ez a túra, viszont szeretnénk újraindítani, mert ez nagyon kézenfekvő, Kolozsvár környéki útvonalakat jár le, tehát nagyon könnyen megközelíthető lenne bárki számára, és úgy gondoljuk, hogy ez több kisgyerekes családot is mozgatna, ami azért is lenne fontos számunkra, ugyanis hát az idei év egy másik megvalósítása az volt, hogy újraindultak a gyerektúrák, ősszel nagyon nagy sikernek örventek, éppen emiatt a jövőben szeretnénk erre nagyobb hangsúlyt fektetni, és minden hónapban legalább egy gyerektúrát szervezni, mert nagyon sok olyan család van, akik szívesen kimozdulnának a természetbe, de egyedül nem indulnak el, vagy nem ismerik a túra útvonalakat, úgyhogy ez is egy terv lenne jövőre.
És hogyan néz ki a januári bakancslistás terv?
Januárra sikerült egy picivel gazdagabb túratervet összeállítani, mint decemberre, ugye mivel decemberben ünnepek, meg mindenki elfoglalt, kevesebb túra volt, viszont januárban ismét jobban beindul az élet. Január 2-án csütörtökön fogjuk megnyitni az évet a megszokott évnyitó túrával, amelyet a Rejtett Forráshoz szervezünk Kovács Zsuzsa vezetésével. Ez egy nagyon rövid túra lesz, 7 kilométer, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel, az idősebbeket is, akik szívesen kimozdulnának így az új év másodnapján egy picit a természetbe. Reméljük, hogy addigra már lesz hó is, úgyhogy szép téli túránk lesz. Január 4-én szombaton egy hagyományos Árpád csúcs túrát szervez Kis János, ez egy hosszabb 20 kilométeres túra lesz. Január 11-én két túrát is szervezünk, egyrészt a Felekisi Pálya, Felekis stadion útvonalon egy hosszabb 20 kilométeres túrát szervez Kis János, emellett pedig lesz egy gyerektúra a Csillaghegyre. Ez egy rövidebb 12 kilométeres túra, úgyhogy nagy szeretettel várjuk a családokat, gyerekeket, reméljük, hogy minél többen össze fogunk gyűlni. Január 12-én hútaposó túrát szervezünk a Némahavasra. Ez egy picivel nehezebb túra lesz, mivel ugye ott már elég nagy hó lesz várhatóan januárra, viszont nagyon szép, látványos. Az utazást a kis autókkal fogjuk szervezni, bárki csatlakozhat, majd előre be kell jelentkezni, hogy lássuk, hogy nagyjából hány résztvevő lenne. Hát erre a tapasztaltabb túrázókat várjuk. Január 18-án szombaton szintén két túra lesz. Egyrészt a Medvegerinc 150-es útvonalon egy 10 kilométeres túrát szervez Kis János, emellett pedig lesz egy újabb bagolytúra. Decemberben is volt egy, és nagyon élvezték az emberek, úgyhogy januárban is megismételjük, csak most nem Isztolna környékén, hanem Körösfű környékén fogja ezt a túrát szervezni Szima Márton. Ebben az esetben is kis autókkal szervezzük az utazást. Január 19-én a Mikesgerincen és környékén túrázhatunk Pálgyögyivel 13 kilométert. Január 24-e péntek, mivel hivatalos szabadnap lesz, szeretnénk szervezni egy felfedező túrát Kendermező környékére. Kis busszal szervezzük az utazást, mivel ez egy távolabbi helyszín, úgyhogy előzetesen be kell majd jelentkezni, és ezt szintén Szima Márton fogja szervezni. Január 25-én szombaton szintén két túrára várjuk az érdeklődőket. Egyrészt a Majlátkút-Bivajos Slamovics ház Célnaforrás útvonalon túrázhatunk Kis Janival 13 kilométert, vagy Csorba Annával a 150-esi Csigadomban 15 kilométert, mindenki eldöntheti, még szimpatikusabb neki. Végezetül pedig január 26-án, vasárnap, egy gyalogtúrát szervezünk Pusztatopától a Kajándói tóig Szima Márton szervezésében. Ez egy hosszabb 20 kilométeres, de nem annyira nehéz túra lesz. Ezen kívül pedig meg kell említenem, hogy minden szerdán megszervezzük a hagyományos szerdai sétákat, amelyekre főként az idősebbeket várjuk, akik akár hozhatják az unokákat is. Ezek ilyen rövid 7-8-9 kilométeres túrák, és minden alkalommal a monostori végállomásról indulnak reggel 10 órakor. Nagyjából ennyi lenne a kínálat, reméljük, hogy mindenki talál kedvére való túrát.
A bejelentkezés a túrákra nálatok történik, vagy elég, hogyha interneten keresztül a honlapon bejelentkezik?
Általában, ahol kell előzetesen jelentkezni, mert mondjuk kis kocsikkal szervezzük az utazást és a logisztikát, mi próbáljuk elősegíteni, mindenki találja magának utast vagy sofőrt, és a buszos túrák esetén meg nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy hány személy van. Ezek esetében általában van egy online űrlap, akár a Facebook oldalunkon, akár a weboldalunkon, amelyet ki kell tölteni. Abban az esetben, amikor pedig konkrétan a túravezetőnél kell bejelentkezni, az mindig így is hirdetjük meg, tehát oda van írva, hogy bejelentkezni telefonon a túravezetőnél. Most a januári túrák között nincs ilyen, de erre is szokott lenni példa.
Séták, gyaloglások, biciklizések és teljesítménytúrák különböző helyszíneivel együtt több mint 4000 résztvevőt tartott számon az Erdélyi Kárpát Egyesület a 2024-es esztendőben. A teljesítménytúrákról, önkéntesekről és a résztvevőkről, valamint a 2025-ös év januári túra terveiről kérdeztük Kis Mihály Boglárkát, az Egyesület irodavezetőjét. A Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.
Make it count, leave a mark, build a name for yourself. Dream your dreams, chase your heart above all else. Make a name the world remembers. But all an empty world can sell is empty dreams. I got lost in the lie that it was up to me to make a name the world remembers. But Jesus is the only name to remember. And my life.